Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában először arról lesz szó, hogy kereszténydemokrata vezetésű kormányt javasol átmeneti időre a politikai padhelyzet feloldására a németországi Türingia tartományban a legutóbbi helyi törvényhozási választáson kisebbségbe került baloldali koalíció. Mindeközben a CDU elnöke lehetséges utódjával, korábbi vetélytársával találkozott. A budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint vezetési válság van a német kormányzó pártban, amely lassan már az országra is kihat. Németh Zoltán kérdezte Kissé Lászlót.
Valóban felmerült az előző miniszterelnök nőnek a neve, egy bizonyos Krisztina Liebknechtnek a neve, nevű CDU-nak volt a minisztere, 2009 és 2014 között volt hatalmon, és lényegében a most távozó miniszterelnök Bodo Ramelow javasolta, aki a Linkének, a baloldali pártnak a vezetője és miniszterelnöke, hogy egy áthidaló megoldásként a volt kereszténydemokrata miniszterasszony vegye át egy technikai kormánynak a vezetését.
Tehát akkor ezek mindaddig szerint ez egy áthidaló megoldás lenne, magyarul
ideiglenes. Így van, mindaddig, amíg az új választásokra nem kerül sor.
Mekkora valószínűséget látja egyébként annak, hogy előrehozott választásra kerüljön sor? Mert pont a CDU részéről egyébként jelezték, hogy ezt el kéne kerülni.
Az FDP részéről is hasonló az állás, pont a legkisebb párt, és a közvéleményutatási adatok azt jelzik, hogy be sem jutna a tartományi parlamentbe. Ez a választás mindenképpen a Linkének, tehát a baloldali pártnak lenne jó, aki egyébként a választásokat is megnyerte, több mint 30%-os eredménnyel is, nagy valószínűséggel az AfD-nek, a szélsőjobboldali ellenzéki pártnak. Tehát ez egy messze nem lefutott dolog, hogy az egész kérdést értelmesen tudjuk találni, nem állt már a hallgatók kedvéért is arra rámutatni, hogy gyakorlatilag úgy, ahogy a SPD-t, a szociáldemokratákat egy vezetési válság, egy személyi válság elérte, és emellett egy tartalmi stratégiai válság, egy irányválság, ugyanez a két válság, a vezetési válság és a irányválság gyakorlatilag a CDU-t is elérte. A CDU egy stratégiai dilemmában van.
Hogyha már a CDU-t említette a tanár úr, akkor ugye Annegret Karrenbauer váltotta a CDU elnöki posztján Angela Merkel kancellárt, miután ő lemondott, és ő kedden találkozott a lehetséges utódjával, mert ugye AKK lemond a CDU elnöki posztjáról, illetve arról is, hogy ő jövőben adott esetben kancellár jelölt legyen a pártnak. Friedrich Merzel, aki ugye ellenlábasa volt, vetétársa volt a CDU elnöki posztjára, ezek szerint már meg lehet az utód? Friedrich Merz visszatér?
Hát az nagy valószínűséggel, de a helyzet még bonyolultabbá vált, mert délelőtt Norbert Röttgen, aki a Bundestagnak a német parlament külügyi bizottságának a elnöke és egy korábbi Merkel-féle kabinetnek a környezetvédelmi minisztere volt, bejelentette, hogy ő is pályázik a pártnak a elnöki posztjára.
Hozzá és tulajdonképpen aki... most arról beszélünk, hogy ki lehet Angela Merkel utódja, mert igen, aki a CDU elnöke lesz, az igen, potenciálisan igen, kancellár is lehet majd jövőre legkésőbb.
Az is a vita tárgyát képezi, hogy egy kettős elnökség legyen, olyan, mint ami a SPD-ben létrejött, és ebben az esetben a harmadik jelölt, Jens Spahn, aki most egészségügyi miniszter, lényegében a CDU frakciót tölteni be. Na most a személyi kérdések nagyon fontosak, mert ha ez elhúzódik az év végéig, ahogy a most lemondott pártelnök asszony mondta, gyakorlatilag a CDU is Németország önmagával fog foglalkozni, le fog bénulni. Itt van az év második fele, amikor a Németország a tanácselnökséget átveszi. Hozzáteszek még valamit, hogy decemberben a CDU-nak kongresszusa lesz, ahol egy új alapprogramot kell meghatározni, tehát menni a merkeli úton minden változás nélkül, csak így tovább, vagy pedig egy irányváltásra vagy iránymódosításra lesz szükség.
Kissé Lászlót, a budapesti Corvinus Egyetem tanárát hallották.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. Az érintett országok és régiók fejlesztésével lehet elkerülni, vagy legalábbis megfékezni az elvándorlást, mondta az Európai Néppárt EP frakciójának fejlesztéspolitikai koordinátora.
Hölvényi György szerint Magyarország a Hungary Helps programon keresztül célzottan is segíteni tud. A héten Budapesten a Konrad Adenauer alapítvány, a miniszterelnökség, valamint az Európai Parlament néppárti frakciója által szervezett rendezvényt követően a kereszténydemokrata politikus Afrikába látogat.
Én most, mint európai parlamenti képviselő megyek oda, és tulajdonképpen különböző Európai Uniós pénzekből megvalósuló projekteket tudok más képviselőtársaimmal együtt megnézni, illetve ellenőrizni. De itt mindig nagyon fontos, hogy az ember nyitott szemmel járjon. És itt van az, hogy magyar politikusként nyilván itt is, és majd az út második felében, hát azonnal már jóval messzebb, vagy visszafele van, de hát nagyon messze Gánába, különböző projekteket, projektterveket fogok megnézni vidék, fővárosba, hogy igazából Magyarország felé is, és itt a Hungary Helps felé is ajánlásokat tudjak tenni. Tehát magyar képviselőként is dolgozik az ember, és európai parlamenti képviselőként. Ami nagyon fontos ebben, hogy nekünk van egy ellenőrző funkciónk. Engem nem terhel, és a Magyarországot, vagy a visegrádi országot nem terheli a gyarmati múlt öröksége, tehát egy ilyen gyarmatosítás utáni kompenzáció nincs bennünk, hanem valóban a lényegre tudunk, az emberre és azokra a helyi közösségekre, amire akár lehet egy ország is. És nagyon pontosan mondta, hogy ezek nagyon sokszor államilag nagyon gyenge, nagyon sebezhető országok, és itt van nagyon fontos szerep az egyházaknak.
Etikai kódex elfogadását kéri a Ryanair-től az Európai Parlament közlekedési szakbizottságának alelnöke. Újhelyi István személyes találkozót kért a társaság felső vezetésétől, és elvárja, hogy a keddi esethez hasonló helyzetekben az utasokat megfelelő módon tájékoztassák és ellássák. Kedden a Ryanair egyik Kanári-szigetekre induló járata 6 órát vesztegelt a budapesti repülőtéren, és nem engedték le a gépről az utasokat.
Nem előzmények nélküli a történet, hiszen én 3 éve kezdtem el azon lobbizni, hogy jöjjön létre egy etikai kódex, amely alapvetően a fogadós légitársaságoknak az utasokkal kapcsolatos kötelezettségeit, ha nem is jogszabályban, de egy önként vállalt módon körbeírja. Akár az, hogy mi van akkor, amikor ilyen késések vannak, akár az, hogy mit kell biztosítani például egy órákon keresztül a repülőben veszteglő utasoknak kell adjanak vizet ingyen például, milyen kötelező és ingyenes és elérhető utastájékoztatási rendszereket üzemeltetnek. Ezek mind olyan kérdések, amelyekben szerintem a fapados légitársaságoknak igenis lépniük kell. Nem az üzleti modell ellen vagyunk, hiszen mindannyian örülünk annak, hogy olcsón elérhető jegyekkel bejárhatjuk Európát. De az tűrhetetlen, amilyen módon az utasok jogait megsértik a társaságot.
A parlament megfogalmazta a nemi esélyegyenlőséggel összefüggő elvárásait a nők helyzetével foglalkozó ENSZ bizottság márciusi New Yorkban megrendezésre kerülő 64. ülése előtt. A képviselők bírálják, hogy 25 évvel a pekingi nyilatkozat és cselekvési platform megszületését követően a nyilatkozatban beazonosított problémák jelentős része továbbra is fennáll. Az EP felszólítja a tagállami miniszterekből álló tanácsot, hogy jussanak egységes uniós álláspontra, és ne hagyják, hogy a nemi esélyegyenlőséggel és a női jogokkal egyet nem értők táborra kerekedjen felül. Kósa Ádámot ismét az Európai Parlament fogyatékosságügyi munkacsoportjának társelnökévé választották Strasbourgban. A siketnéma politikus megválasztását követően megköszönte és megtisztelőnek nevezte a bizalmat. A Fidesz képviselője 2009 óta folyamatosan betölti ezt a tisztséget. Újraválasztása a több mint egy évtizede eredményesen végzett munkájának elismerése. A budapesti Eötvös József Gimnázium egyik csapata nyerte meg kedden a Túl az első X-en Tehetsz a jövődért válasz elnevezésű középiskolai vetélkedő országos döntőjét. A mostani tanévben 4. alkalommal rendezte meg középiskolai vetélkedőjét a Nemzeti Választási Iroda és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája, hogy a fiatalok megismerjék a magyar és az Európai Uniós demokratikus intézményeket, kiemelten a választások jelentőségét, és így jövőbeni első választóként tudatos magyar és európai polgárrá váljanak. Pálfi Ilonát, a Nemzeti Választási Iroda elnökét hallják.
Itt már voltak olyanok, akik most az önkormányzati választáson már részt vettek, el is mondták, hogy ők részt vettek. Én úgy gondolom, hogy mindazok, akik ezeken a vetélkedőkön szerepelnek, ők már el fognak menni szavazni, úgy az uniós választása, mint a magyarországi országgyűlési vagy önkormányzati választása.
Az első választók aránya, amióta ön hivatalban van, növekszik vagy csökken? Hogy látja?
Inkább növekszik, mint csökken.
Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/magazin/EP/percek oldalon, valamint mostantól már podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Magyar kutatót díjaztak a biztonságpolitika legrangosabb nemzetközi fórumán. A müncheni biztonságpolitikai konferencián a kiemelkedő tudományos értéket képviselő doktori disszertációért járó John McCain díjjal ismerték el Mártonfi Balázs munkáját. Az NKE 6 tudományi és honvéd tisztképző karának nemzetközi biztonsági tanulmányok tanszéke tanár segédjét, Király István Dániel először arról kérdezte, a tudományos életben mit jelent ez az elismerés.
A müncheni biztonságpolitikai konferencia ugye már Európa és a világ legnagyobb biztonságpolitikával foglalkozó konferenciája, tehát a konferencia maga az elvitathatatlanul óriási értelemre jogosít fel már bárkit, akit a szakmai és a kutatói körből meghívnak, viszont a díjat, amit McCain volt szenátor nevével fémjeleztek, ezt még csak 2 éve hozták létre. A harmadik szempont pedig, hogy a politikatudományi disszertációk körében és a transatlanti kapcsolatokkal foglalkozó disszertációk körében viszont a legjobbat választják ki, kihívják az embert a konferenciára, a publikációs lehetőségekkel, és még pénzjutalommal is jár, így pedig igazán nagy, mert hogy nem kell külön pályázatot benyújtani hozzá, hanem már elkészült disszertációkat kell csak benyújtani, és ugye elég komoly verseny van erre a díjra.
És tulajdonképpen a disszertációja nagyon leegyszerűsítve és nagyon röviden fogalmazva arról szól, hogy az eddigi tudományos kutatásokkal ellentétben ön arra jutott, hogy az erős fenyegetettség nemhogy erősíti, hanem gyengítheti egy szövetség kohézióját, és itt elsősorban az Észak-Atlanti Szövetségről, a NATO-ról van szó. Hogyan jutott erre a következtetésre?
Következtetés alapvetése az nagyjából az, amit ön elmondott, ezt azzal támasztom alá, hogy a fenyegetettség percepcióját 2 részre kell bontani, és 2 különböző, egymástól eltérő hatást vált ki. A specifikus fenyegetettség, amikor egy szövetség azt látja, hogy az a fenyegetettség ellene irányul, az igenis növeli a kohéziót, növeli az országok összetartását, de amikor a fenyegetettség csak általános módon van szemlélve egy szövetség által, akkor pont, hogy csökken a kohézió, és az országok széthúznak, ahogy analízis, paralízis lép fel, mert nem értenek egyet arról, hogy mit is kellene csinálni, és hogy pontosan mit is jelent ez a fenyegetés számukra. Tehát így azért az erős fenyegetettséget 2 részre bontja a disszertációm, ez az újdonsága a tudományos világban, de valahol az általános gondolkodásmódban is ezt az új gondolatot szeretné belevinni.
A disszertációjában konkrét eseteket és azok következményeit is felsorolja?
És hogy ezt hogy bizonyítom? Igen, én 1960-tól 1980-ig minden egyes Észak-Atlanti tanács döntését megvizsgáltam, és összességében összeállítottam a 20 000 dokumentum alapján több mint 300 Észak-Atlanti tanács, ugye a NATO legfelsőbb kormányközi szervezetének döntését, és több változó statisztikai modellekkel alapján vizsgáltam, hogy milyen esetekben jutott kohézióra, és milyen esetekben nem jutott kohézióra a tanács. Ezt 5 statisztikai modellel vizsgáltam, és ennek a fényében tudtam azt mondani, hogy az analízis-paralízis hipotézisem támogatott.
Lehet-e ennek a kutatásnak hatása a jelenkorra, a jelenkor kihívásaira és fenyegetettségére, mert ugye a NATO-ban jelenleg van egy viszonylag magas fenyegetettségi szint érzet, amely ezek szerint okozhatja a most tapasztalt viszonylagos széthúzást is?
Igen, hát ez egy érdekes kérdés, ugye, mert mostani példával illusztrálom a disszertációm legvégén ezt a kérdéskört, és ugye azzal példával illusztrálom, hogy 2010 és 2014 között az oroszok komoly fegyverkezési versenybe kezdtek önmagukkal, és erre a NATO egy széthúzással reagált, mert csak növekedett ugyan az általános fenyegetettség, de nem volt még a szövetség számára specifikus. Amikor viszont ugye a krími válság beütött, és az oroszok annektálták Krímeát, akkor rögtön specifikussá vált a szövetség számára, és 14 után rengeteg olyan kezdeményezést látunk a NATO-ban, ami viszont komoly kohézió mutató jeleket produkált, mint például a VJTF, az előretolt NATO kezdeményezés, a NATO reagálási erőjének a megújítása, és itt látható, hogy az általános fenyegetettségre való tekintettel összezártak. Hogy mikor tűnt meg, vagy szűnik meg ez az általános fenyegetettségi percepció, ez viszont már a jövő kérdése.
Márton Fi Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd Tisztképző Karának Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszéke tanársegédjét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Viszont hallásra!